Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna stúdiójában pedig Fabini Tamás, evangélikus püspök. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örömmel.
Ugye egy karácsony napján, szenteste napján is, meg karácsony előtt mindig előkerül ez a kérdés, hogy mennyire jut el hozzánk karácsony valódi üzenete? Egyáltalán az emberek többsége tudja-e még azt, hogy mi a karácsony valódi üzenete?
Van annak előnye is és hátránya is, hogy igazából egy nagy társadalmi ünnep lett, egy eredendően keresztény ünnep, hiszen az első századoktól kezdve Jézus születését ünnepelték, bár legelőbb, a legelső időszakban még január 6-án, ami most vízkereszt ünnepi a nyugati egyház számára, később került egy idővel, néhány évszázaddal később a december végi időpontra, valószínűleg azért, mert egy pogány római ünnepet akartak, mint egy megkeresztelni és egy új tartalommal megtölteni, de eredendően tehát keresztény ünnepről van szó, amely egy idő után ilyen társadalmasult és egy közérdeklődés övezi és ünneplés övezi. Most ennek előnye és hátrányai is vannak. Előnye az, hogy itt aztán mindenki tudja, hogy ünnep van. Szemben mondjuk húsvét előtti hetekben, ha megkérdezzük, hogy mi is lesz húsvétkor, nem biztos, hogy el tudják mondani pontosan. A harmadik nagy úgynevezett sátoros ünnepel, pünkösdel kapcsolatban, meg aztán pláne homály van az átlag embernél. Tehát ennek előnye is van, hogy karácsony az jóban benne van a köztudatban. Hátrány nyilván az, hogy annyira komercializálódott ez az ünnep, rátelepszik a kereskedelem, az üzlet, a biznisz, és az emberek egy egyébként jó szándékú ajándékozási gesztust úgy értelmeznek, hogy ezt kötelezően gyakorolni kell, és igazából egy ilyen külsőségről szól nagyon sok ebbennek a karácsonyra.
Ez valószínűleg ennek az oka is, ez egyébként az élet más területeire is érvényes, hogy elvesznek a fogalmak, vagy a fogalmak jelentése gyakorlatilag kiürül, tehát ez az előbb említette a jó szándékú ajándékozást. Vajon, hogyha az emberektől megkérdeznénk azt, hogy mit jelent az ajándékozás, mit jelent maga az, hogy ajándék, akkor hányféle választ és milyen válaszokat kapnánk?
Igen, érdemes talán éppen ezért a bibliai eredetet megnézni, hogy miért is ajándékozunk karácsonykor a Biblia nyomán, talán ezt kevesen tudják. Máté evangéliuma szerint a napkeleti bölcsek érkeznek el Betlehembe, távol napkeletről, és ők visznek magukkal aranyat, töményt és mirhát, és ezt leteszik a kis Jézus lábához. És ezt a gesztust értelmezte úgy kezdettől fogva az egyház, hogy nekünk is ajándékot kell vinni, sajátos módon azonban Jézusnak kellene ezt az ajándékot vinni. És ezt értelmeztük át úgy a gyakorlat során, hogy egymásnak adunk ajándékokat. Ami még nem lenne baj, hogyha e mögött egy ilyen transzcendens üzenet is húzódna, hogy mi hálásak vagyunk azért, hogy a világ megváltója megszületett, és egymással is meg akarjuk osztani ezt az örömöt. Most ehelyett, ha az ajándékozás nagyon sokszor tényleg forintosítható, vagy dollárosítható, vagy eurósítható, és kívánságlistákat adnak már oda egymásnak az emberek, hogy mit szeretnének megvenni, vagy megkapni, és ilyen kötelező köröket futnak, akkor nyilván az már nem jó. Igazából nagyon sok keresztény családban törekednek arra, hogy az ajándék az ne üzleti ajándék legyen, hanem valami személyes készítésű. Az lehet, hogy anyagi értéket keveset képvisel, de szellemi lelki értéket igen. Egy kézzel hímzett dolog, vagy egy személyesen megírt vers, vagy vallomás, vagy valami egészen személyes belülről jövő.
Akkor hogyan lehet definiálni az ajándék fogalmát?
A szeretet megnyilvánulása. Valakit szeretek, és ennek külső jelét is szeretném adni. És ezzel meglepetést is szerzek.
Az előbb azt mondta, hogy ugye eredetileg karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. De az emberek nagy része, hogyha megkérdezik, hogy a karácsony az milyen ünnep, akkor hogy az első dolog, ami eszükbe jut, én legalábbis azt gondolom, hogy a szeretet ünnepe karácsony. Ez a két dolog hogyan kapcsolódik egymáshoz, a szeretet, illetve Jézus születése.
Igen, hát azért is kapcsolódik az emberekben így, mert azért súlykolták is elég sokat a ma 40 esztendőben, ami 50 évig is eltartott. hogy deszakralizálják ezt az ünnepet, ugye ez volt a szándék, és akár fenyőfa ünnepé is tették, mondván, hogy ilyenkor fenyőfát állítanak, ahogyan a Mikulás ünnepből is, ami szintén egy egyházi tartalmú ünnep volt, Szent Miklósra visszavezetve télapó ünnepet csináltak, és ennek a deszakralizálásnak a jegyében mondták, hogy nem Jézus születése ünnepe, hanem csak fenyőfa ünnep, vagy egy kicsit többet akartak adni, akkor szeretet ünnep. Ez önmagában még jó is volna, hiszen ráfér a világra a szeretetnek a gyakorlása, és mindenki örül, ha szeretetet kap, és valószínűleg, ha átadja a szeretetet, akkor az is visszahat, és jó érzéssel tölti el az embert. Azért itt meg kell különböztetni, anélkül, hogy nagyon filológiai fejtegetésekbe mennék, de a bibliai nyelvben több szó használatos a szeretetre. Az egyik az az erosz, ebből az erotika szó is, ez a testi szeretet, a szerelem, vonzódás, ami nagyon megbecsülendő és fontos komponense az ember életének megfelelő helyen. A másik szó a filia, amikor kedvelek, szeretek valakit emberi módon, egy barátot, egy családtagot, egy munkatársat, és ennek jelét akarom adni valamilyen formában. A harmadik pedig az agapé, ez az isteni szeretet, ami nem értékkereső, hanem értékteremtő szeretet. És így különböztetném meg az előző kettőtől, hogy amíg a szeretet az értékkereső, az azt jelenti, hogy azt szeretem, ami én általam arra méltónak találtatik, aki fel tudja mutatni, hogy neki valami értéke van, és én megtalálom benne ezt az értéket, ezért szeretem. Az agapé, az isteni szeretet, az értékteremtő. Azáltal, hogy szeretek valakit, teszem őt értékessé. Lehet, hogy ő önmagát nem becsüli, vagy más ember sem becsüli őt, vagy én sem becsültem eddig, de azáltal, hogy szeretem, és ennek a szeretettek jelét adom, értékessé teszem őt. Nagyon sok megalázott, margóra szorított, félreállított ember átéli ezt szinte csodaképpen, hogy őt megváltoztatja, újjáteremti, új emberré teszi ez a megtapasztalt, és nagyon sokszor bizony meg nem érdemel szeretet.
Önnek mi a tapasztalata az emberek? Mit tudnak a szeretetről? Hogyan élik meg a szeretetet? Vagy egyáltalán mit gondolnak arról, hogy mi a szeretet? Szerintem a mi társadalmunkban ez egy viszonylag alapvető kérdés, ami meghatározza a kapcsolatainkat, meghatározza a közösségeinket, és meghatározza az egész társadalmat.
Ha azt a bizonyos utcaemberét kérdeznék meg, akkor nagyon sokan negatívan közelítenék meg, hogy a szeretet hiányáról szólnának, hogy nem kapnak elég szeretetet, már gyerekként hiányzott a biztos, meleg, védett családi légkör, vagy valaki úgy végzi a munkáját, hogy nem szereti azt, hanem rutinnak tekinti, és egyfajta favágásnak, kényszernek, vagy azt éli meg az elhidegült emberi kapcsolatokban, az elszemélytelenedett társadalmi vonatkozásokban, hogy hiányzik a szeretet. És ez tünetértékű, hogyha így negatív módon a hiány felől közelítünk. Azt hiszem, hogy egy keresztény vallás különösen is alkalmas arra, hogy ne negatív, hanem pozitív oldalról beszéljünk arról. És a mi számunkra a Szentírás jelent egy olyan tájékozódási pontot, ahol erről a szeretetről olvashatunk. János apostol levelében például nagyon egyértelműen, markánsan azt olvassuk, hogy az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az az Istenben marad. És ezt is olvassuk, hogy Isten előbb szeretett minket. Mi, amikor még nem is tudtuk, hogy szeretetre méltóak volnánk, akkor már megtapasztaltuk, hogy ő szeret minket. Ez megint csak az a bizonyos értékteremtő szeretet, és nem az értékkereső. Tehát ha mi azt éljük át, hogy az Isten minket szeret, azáltal életet adott nekünk, azáltal, hogy gondviselő atyaként velünk van, bajban megsegít minket, nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetekből fölkapaszkodhatunk az ő segítségével, azáltal átéljük azt, hogy ő a szeretetével hozzánk fordul, és ezt mi nem tudjuk kiérdemelni. És ez válaszra kötelez minket, egyrészt, hogy szeressük az Istent, mint egy viszonszeretettel, egy visszhangképpen, de szeressük az embertársainkat is, mert erről is szól a Szentírás, ugyanez a levél, János apostol levele, hogy ha valaki azt mondja, hogy az Isten szereti, de a fele barátját nem szereti, az az Isten sem szereti igazából. És ez egy nagyon kemény ítélet sok álszent keresztény fölött, aki azt mondja, hogy jó, hát én minden szívem, minden melegével szeretem az Istent, és állandóan barátom, ha vele vagyok közösségben, de a fele barátomat nem tudom szeretni.
Ez az embernek általában a fele barátait, az embernek általában a környezetét nem mindig könnyű szeretni. A szeretet az egy érzés?
Nem mindig könnyű szeretni az embert sem, gondoljunk bele, most egy kicsit tudom, hogy ez bizarr felvetés.
Nem akarok pszichológizálni nagyon, tehát nem akarok egy ilyen irányba elmenni, de hát hogyha most abba mennénk bele, akkor véletlenül az embereknek egy nagyon-nagyon jelentős százaléka önmagát sem szereti.
Ez nagyon helytelen. Megint a Szentírásra hivatkoznék, ahol egy nagyon egyértelmű axiómaként azt olvassuk, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Tehát az önszeretet nem a narcisztikus túlzásba vitt önszeretet, hanem egy természetes önszeretet, az egy egészséges embernél megvan, és mivel tudja, hogy neki mi a jó, ezért akarja ezt a jót a másiknak is adni. Ez minden emberi kapcsolatban, a szerelemben, a munkatársi viszonyban, a közéletben meg kellene, hogy valósuljon, hogy én tudom, hogy mi az, hogy engem szeretnek, és ezért akarom szeretni a másikat, és ezért egy egészséges ember egy egészséges önszeretettel is rendelkezik.
Hol csúsznak el ezek a karácsonyi szeretetteljes együttlétek? Ugye arra gondolok, hogy azért ilyenkor nagyon sok ember panaszkodik arra, hogy a karácsony az tulajdonképpen egyrészt egy nagy anyagi kiadás, mert ajándékokat kell venni, akkor rohangálni kell az ajándékok után, azt is inkább kellemetlenség, vagy nagyon gyakran kellemetlenségként élik meg az ünnepi készülődés, a főzés, a takarítás, a díszítés, egyáltalán az egész. Ahelyett, hogy egy intim és békés együttlét lenne a karácsony.
Igen, hát ez a bizonyos kommercializálódás, ami rossz, és az egyház ezért gyakorolja év ezredek óta az adventi időszakban az előkészületet. Nem véletlen gyújtottunk meg vasárnapról vasárnapra egy jel több gyertyát, mert ez jelképezné azt, hogy mi készülünk az ünnepre a maga meghittségével együtt, és ahogyan egyre több gyertya ég az adventi koszorún, úgy egyre közelebb kerülünk az ünnephez, a világ világosságához. Tehát ez a bizonyos előkészítő funkció, ez nagyon fontos, és nem hiányozhat, amit ugye a kis hercekben úgy olvasunk, hogy ünneplőbe öltöztetem a szívemet. Ez hiányzik az emberekből. A másik, hogy egyfajta teljesítménykényszer, ami a társadalom egészére jellemző, hogy munkahelyen, sportban, emberi kapcsolatokban újra és újra teljesíteni kell, és azt gondolja az ember, hogy itt is rajta múlik, hogy jó legyen a karácsony. Nagyon sok háziasszony kiborul karácsonyi időben, mert túlságosan sokat vállal magára. Ki azt gondolja, hogy neki kell az ünnepet megtartania. Én ezzel szemben azt mondom, hogy azt kellene engednünk, hogy az ünnep tartson meg minket. Tehát az ünnep jól ki van találva, és én elfogadom az ünnep adta ajándékokat, és nem nekem kell még minden áron megtartani és előkészíteni ezt az ünnepet. Tehát egy kicsit a konzumtól való visszalépés, és több emberi kapcsolat, és kevesebb üzleti szellem, tudom, hogy ezt sokszor elmondjuk, de mégsem hallgatjuk meg, sokszor magunk sem gyakoroljuk, de valahol ebbe az irányba kellene menni. Vannak keresztény családok, akik azt mondják, hogy nem vásárolunk egymásnak semmit, nem azért, mert bojkotálni akarjuk a multikat, vagy az üzleteket, hanem pont azért, mert nem a külsőségekben akarjuk megélni az ünnepet, és akkor a rohangálási, beszerzési, vásárlási idő mind felszabadul arra, hogy egymással tudjunk többet lenni, és nem belezuhanunk az ünnepbe, hogy már mindenkinek lóg a nyelve a karácsonyfa alatt, mert annyira kifáradt az előtt.
Tehát az egész kultúránk olyan, ezt nem tudom, hogy a vallási közösségek mennyire kivételek ez alól, de alapvetően a kultúránk az az egyént emeli a legfőbb magaslatra. Gyakorlatilag arról szól minden, a közösségek azok mindig háttérbe szorulnak, az egyén érvényesüléséről szól a fejlett nyugati társadalom. Ez miért alakult így, és mit lehet, vagy egyetlen kell ellene tenni?
Az egyén azért mindig egy közösségnek a része, és az archaikus társadalmaknál, a biblikus korszaknál azért mindig érezzük a közösségnek a szerepét. Mondjuk az Ótestamentumról, hogy valaki a választott népnek a tagja, az egy olyan erőt jelentett évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy ennek a közösségnek megtartó ereje van, még időbeli dimenzióban is. A zsidóság azt vallja, egyik nagy ünnepe a Páska ünnep kapcsán, hogy úgy kell megünnepelni a Páskát, ami ugye az Egyiptomból való szabadulás ünnepe, mintha a mai nemzedék élné át az Egyiptomból való szabadulást. Tehát egy ilyen egészen mély időbeli dimenziója van, hogy összeköt bennünket időben és térben a hasonló vallásúakkal. Nos, a keresztény ember is azért ezt a közösséget élheti át, amely közösséget egyháznak nevezünk, és az egyház egy régi magyar kifejezés, ez az idházból, az üdvességnek a háza, az üdvösségnek a háza ered, vagyis mi arról vallunk, hogy annak a közösségnek lehetünk tagjai, amely közösség az üdvözítőt, a karácsonyi Jézust fogadja. Tehát ez már is új tartalmat ad a közösségnek, hogy nem egyszerűen csak egy szociológiai egység az egyház, vagy valamiféle külső jegyek alapján megállapítható csoportosulás, ahol emberek tagsági díjat fizetnek és bizonyos nyilvántartásba vétetnek, hanem az Isten által teremtett közösségnek a részesei lehetnek.
Igen, de az emberek nagy része, a társadalom, ezt gondolom ön is így látja, nem aktív tagjai legalábbis vallási közösségeknek. És minden afelé mutat, hogy a lehető legkevesebb kommunikáció, a lehető legkevesebb közösségi élet, illetve közösségi munka legyen az életünkben. Ugye most nem akarok ilyen technikai vívmányokat nagyon hosszasan sorolni, de hát ugye gyakorlatilag most már a mindennapi életünk részévé vált az, hogy akár interneten keresztül több ismerősünkkel vagy barátunkkal tudjunk úgy beszélgetni, hogy nem kell hozzá találkozni.
Igen, ez segítheti a gyorsaságot, meg a...
Tehát érdekes, bocsánat, csak még kiegészítem, érdekes, hogy ugye a technika fejlődésével, ahogy az ember egyre mobilisabb lett, ugye a közlekedni is sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabban ott tudunk lenni egyik helyről a másikra. Ugye nem az lett, hogy többet lennénk egymással, hogy ez a közösségek életére, intenzitására pozitívabban hatna, hanem éppen ellenkezőleg. Legalábbis így tűnik.
Igen. Lassítanunk kell valahogyan. Nagy keresztény gondolkodók sokszor megfogalmazzák a szemlélődésnek a tanítását, és egy ünnep közelsége, azt hiszem, hogy erre is lehetőséget ad, hogy ilyenkor lassítsunk, és kevesebbet akarjunk markolni. Nem rajtunk múlik a mi buzgalmunkon, gyorsaságunkon, tevékenységünkön, vagy a számítógépünk Winchesterén, vagy a telefonunknak a memóriáján, vagy a fényképezőgépünknek a memóriáján az, hogy mi mindent tudunk befogni, hanem ez egy olyan Isten által a teremtett világ, amelynek részesei lehetünk, amely megvan éppen elég jó teremtve. Tehát ezt mi elfogadhatjuk, ennek az adottságát, és a közösségek nyugodt, békés átélése, az emberi kapcsolatoknak az egymásra figyelő megvalósulása, az időfaktor, hogy megajándékozzuk egymást idővel. Egy unoka oda telepszik a nagypapához, és azt mondja, hogy mesélj nekem, hogy mi volt a te fiatal korodban. És ez lehet, hogy egy idő után sokkal érdekesebb lesz neki, mint egy számítógépes program.
Az ember azt érzi általában, hogy a fogyasztói társadalomnak ebből a sodrásából szinte lehetetlen kikerülni. Egy vallási közösség ezt hogyan tudja kikerülni?
Teljesen nem lehet tőle mentes, hiszen éppen az előemlített individuumok, az egyének tagjai ennek a társadalomnak is, és ki hozza a közösségbe a maga gondjait és pörgését és vágyait és gondjait, de mégis arra kínál ez lehetőséget, hogy én fölülemelkedjek a téren és az időn. Egy ünnep éppen ezt jelenti, hogy valahogyan megáll az idő. Néha még szabadság alatt is egy teljesen szekuláris környezetben is átélhetjük ezt, hogy lecsatoljuk a karóránkat, és kikapcsoljuk a mobiltelefonunkat, és megáll az idő, és milyen jó az, hogy nem kell állandóan stresszelnünk, hogy most éppen milyen feladatokat kell elvégeznünk. Az ember testének is, tehát szükség van erre a pihenésre, egy szabadsági időben. Nos, a lelkének még inkább szüksége volna erre, hogy ne legyen ebben az időbeli rohanásban. Egyszer hallottam egy kis történetet ilyen beduin kísérőkről, akik egy európai embert vittek valamilyen helyre, és az európai ember nagyon sietett, és a beduinok ugye vitték a csomagjukat, a csomagját, de egy idő után leültek, és bár fizikailag bírták volna, és megpihentek, mégiscsak, és akkor az európai felháborodottan mondta, hogy miért nem megyünk tovább. És ők ezt mondták, hogy le kell ülnünk, meg kell várnunk, míg a lelkünk utolér bennünket. Tehát lehet, hogy az ember fizikuma bírná a strapát, és menne előre, de a lelket is be kell várni, hogy ne feszítse annyira túl a húrt az ember, hanem álljon meg egy kicsit, szemlélődjön. Kosztolányinak van egy nagyon szép sora, hogy játszottunk, sakkoztunk egyszer három nagy diákok, ez a vers kezdete, hogy mit tudtuk mi akkor három nagy diákok, hogy térden állva nézni kell a szépet. Ez egy gyönyörű sor, térden állva nézni kell a szépet. Ez a Kosztolányi szekuláris közegben írja, de ha a napkeleti bölcsekre gondolunk, vagy a pásztorokra gondolunk, akik a szószoros értelmében térre rogytak a betlehemi istáló előtt és az ott fekvő Jézus előtt, akkor értjük ennek a csodának az áhítatát. Térden állva nézni kell a szépet.
Ön nem úgy látja, hogy egyre inkább a felé haladunk, hogy gyakorlatilag már semmilyen közösség nem létezik? Talán csak a család, de hát ugye a családdal is nagyon sok probléma van.
Hát igen, még egyházi emberek is sokszor átéljük ezt, hogy amikor a hittanos gyerekeknél kérjük, hogy írjátok a füzet elejére az apukátok meg az anyukátok nevét, akkor megkérdezik, hogy most melyik apukát vagy melyik anyukát írjuk, mert nem mindig azonos a vér szerint és a nevelő vagy a nevet adó apuka vagy anyuka, tehát ez sajnos egyházi közösségekben is megvan. De mégis talán az a család az, amelyik a legnagyobb eséllyel újra teremthető, hiszen ez egy kis egység, az, hogy az egész társadalmat átformáljuk, vagy a világot megbékéltessük egymással, ez sokkal nehezebb, de ha kikél határozza, és az ünnep talán erre alkalmas, nem ilyen külső fogadkozásokra, hanem egy alázatos és őszinte odaszánásra, hogy több időt szán a másikra, hogy mostantól kezdve többet fog beszélgetni, vagy jobban odafigyel a másikra.
De ez mi múlik, mert erre szokták azt mondani az emberek, hogy rendben van, idő kéne, de hát az nincs. Pontosan az nincs. Abból van a legkevesebb.
Igen, de aztán lehet, hogy rá lehet jönni, hogy mégis ebből van a legtöbb. Talán egy gazdasági válságos időben ez kézenfekvő lehet, mert ez másokkal szemben ez saját magunkon múlik, hogy megteremtjük. Tehát le kell tudni mondani sok mindenről. Lehet, hogy kevesebb helyszínre megyünk el, kevesebbet dolgozunk, de mondjuk egy külső körülmény azt eredményezi, hogy valaki elveszi a munkáját, amit nem kívánok senkinek, de azt is lehet esetleg pozitívra fordítani, hogy addig, amíg munkát keres, addig, amíg kényszerűségből otthon van, addig nem csupán a plafont nézi, hanem esetleg az emberi kapcsolatait igyekszik rendezni. De hát én nem a legjobb példa, mert ez nem kívánatos senkinél, de arra hozom illusztrációnak, hogy még azért a rosszat is lehet jóra fordítani. Vagy a nagy gazdasági válság, hogy nem tudom megvenni a gyerekeimnek azt a sok-sok ajándékot, amit elterveztem volna, és amit a prospektusok kínálnak, de azt meg tudom tenni, hogy odaülök az ágya szélére és mesélek. Ez rajtam múlik. Az, hogy tízezeres, százezeres nagyságrendben vásárolok.
Igen, az embernek az a benyomás, hogy a gyerekek általában inkább annak a valaminek örülnének, és nem biztos, hogy annak, hogyha mellé ülne az ember esténként. Legalábbis ezt gondoljuk.
De erre próbáljuk őket nevelni, és a felnőtt ember elhiteti velük, hogy annak van értéke, ami a kirakatban van, és nem is próbálkozik meg azzal.
Felnőttek hitetik el velük? Hogyan?
Mert ők ebben élnek, hogy mindennek ára van.
A
mintával, amit mutatnak, akár nem is csak médiában, hanem a hétköznapi emberi kapcsolatokban is elhitetik, hogy mindent viszonozni kell például. Tehát, hogyha kapsz valamit, akkor neked is kell adnod. És ez az ajándékozás is sokszor így van, még a üdvözőlapok írásánál is talán mindannyian átéljük, hogy ír nekünk valaki, akinek nem írtunk, akkor gyorsan mi is írunk, nehogy megbántsuk őt. Néha pedig jó úgy elfogadni, hogy nem tudunk viszonozni, és megfordítva is, hogy másnak mi adunk úgy, hogy ő nem tudja viszonozni. Néha ezt a játékot is jó lenne elkezdeni, hogy úgy adunk és úgy fogadunk el, hogy az teljesen független a viszonzástól.
Az aréna vendége Fabini Tamás evangélikus püspök, akivel rövidesen folytatjuk a beszélgetést.